Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, keresztelő családot és mindenki mást Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén még így fennállva a 208. dicséretünk első versét énekeljük. A 208. dicséret első versét, amely így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Sem mondhatja szánk.
Foglaljunk helyet testvéreim, és a keresztel előtt hallgassuk meg Szabó Sándor nyugalmazott lelkész testvérünktől azt az igét és idézetet, amit ma szívére helyezett Isten.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket advent ünnepén. Isten igéje, a zsidókhoz írt levél, 10. fejezete, 37. verse. Egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Wesley szerint az idézet a következő. Gondoljatok arra mindig, hogy ő odaadta életét értünk. Hozzátok meg a döntést, és mondjatok ma igent, mert eljött az alkalmas idő. Örömmel hallgassatok hívására, és kövessétek azt, aki új életet ad.
Köszönjük szépen. És most örömmel jelentem, hogy Berki Gábor és Olá Nikolett a gyermekét, Zentét fogjuk megkeresztelni. Kérem a családot, hogy jöjjenek ide ki az urasztalához, szülők és keresztülők. És mindjárt egy fohásszal el is kezdődik a keresztelési szertartás. Itt csendesedjünk el egy pillanatra és imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked ezt az adventi vasárnapot, és köszönjük, hogy kereszteléssel kezdhetjük. Köszönjük, hogy ismered, szereted ezt a kisgyermeket, szüleit, keresztszüleit. Kérjük, áld meg őt, tedd a te szeretetednek jelét a homlokára, és a te hűséges szereteteddel kísérd végig az ő életét. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, légy itt közöttünk, és szólj hozzánk. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is befogadjuk a keresztség által a keresztjén Anya Szent Egyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy egy gyermek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk meg a keresztség igéit. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztülők, a mai napnak régi neve így hangzik latinul, hogy Adventus Domini, ami azt jelenti, hogy az Úr érkezése, innen származik az advent szavunk, az Úr érkezése, és olyan jó, hogy elmondhatom nektek, hogy itt a templomban az Úr elérkezett most a ti kisfiatokhoz. Ez most annak az ünnepélyes pillanata, itt az adventi istentisztelet kezdetén, hogy Jézus Krisztus elérkezett. Én sem látom, de tudom, hogy itt van. Az ő szent lelkével megígérte, hogy ahol a nevében összegyűlnek, ő ott van. És mint csodálatos Urunk és szerető Istenünk nem jön üres kézzel. Elhozza és kijelenti, ezt adjuk át most a gyermeknek, hogy szereti őt, ismeri őt, és bármivel később fordulhat hozzá. Szereti őt, ismeri őt, és az élete örömeivel és bánataival mind fordulhat ő hozzá, hogy megtapasztalja, valóban komolyan gondolja ezt a szerződés szövetséget, aminek a jelét most a homlokára tesszük, hiszen ez a kis víz, ez olyan, mint egy pecsét, rá tesszük arra a szerződésre, amit Jézus Krisztus ígért azoknak, akik kérik. Nem kötelező, nem erőszak, de lehetőség. Adventus Domini, elérkezett az Úr, itt van most, hogy a ti gyermeketek homlokára tegye ezt a jelet, általunk, ezért Jézus nevében keresztelünk, mert ő megbízott ezzel bennünket, és ez azt jelenti, és ezt majd mondjátok el neki, hogy szereti, ismeri, és bármilyen élethelyzetben segítségül hívhatja, és itt meg kell jegyeznünk egy olyat, amire ritkábban gondolunk, a lelki ismeret furdalás idején is. Tehát a bűnkérdése szemben is, mert persze, hogy betegség idején kéne, hogy segítsen valaki. Persze, hogyha valami baj van, akkor jól jön a segítség, vagy más, vagy anyagi szükséghelyzet, akkor mindig minden ember vágyik arra, hogy jaj Istenem, segíts. De Jézus többet hozott, erről szól az advent, eljöttem, hogy megváltsalak, eljöttem, hogy a bűneid büntetését elhordozzam, eljöttem, hogy átadjam neked itt a földi életben a bűn bocsánat ajándékát. Tehát minden élethelyzetben, lelkiismeret furdalás idején is segítségül hívható az Úr, sőt, ez a specialitása, ez a különleges ajándéka, amellett, hogy tud gyógyítani, hogy tud segíteni, hogy anyagi bajból is ki tud hozni, mindenféle szempontból hatalma van, de az igazi nagy üzenet, hogy el tudja venni bűneink terhét. És ezt is majd mondjátok el neki, hogy cseperedik, hogy amikor megkereszteltek, akkor elhangzott Adventus Domini, az Úr érkezése, megérkezett az Úr a te életedbe, és hozta ezt az üzenetet, szeretlek, ismerlek, és jöhetsz hozzám örömödben és bánatodban mindig. Jöhetsz hozzám, mert én megváltottalak, mert én örök életet készítettem neked. Így Isten üzenetére válaszolva most valljuk meg a mi keresztény hitünket a gyülekezettel együtt fennállva, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülő, keresztülő, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most megkérem az édesapát, hogy emelje föl a kisfiút egy pillanatra, mutassa meg a gyülekezetnek. Jó, csak egy pár másodpercre, hadd legyen most ő a legmagasabb. Igen, őróla van szó, nézzen meg a gyülekezet. Köszönjük szépen. És most a gyülekezet őrán nézve tesz fogadalmat. Kérdezem a testvéreket, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most egy rövid imádságban kérjük még áldást kisfiúra. Édesatyánk, köszönjük neked ezt a drága gyermeket. Köszönjük, hogy már nem egyedül érkezhetett ebbe a családba. Köszönjük az édesanyja megtartott életét, és köszönjük most a te szeretetednek jelét, pecsétjét, amit oda tehetünk a homlokára. Köszönjük, hogy mindörökre azt jelzi, hogy ismered, szereted őt, és fordulhat hozzád az élet minden helyzetében. Fordulhat gondviselésért, szeretetért, vigasztalásért, gyógyulásért, és fordulhat hozzád bűnbocsánatért. Hiszen az Úr Jézus által megváltottad őt, drága vérével fizetett az Úr, hogy neki is bűnbocsánata legyen, hogy megtisztulhasson a lelki ismerete, sőt, örök élete legyen Jézus feltámadása által. Az ő nevében kérünk, áld meg ezt a gyermeket, vezesd, tartsd meg a te szeretetedben, most és mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekszóban folytassuk Isten tiszteletünket. Énekelve a 666. dicséretet az új énekeskönyvben, 489-es ez a régiben, 666-os az újban, énekeljünk el mind a négy versét. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Tehát 666. dicséret, vagy 489-es a régi énekeskönyvben. Helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése is, jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 3. részének 21-től a 29. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb szakasz helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg a Galata levél 3. részének 21. versétől, ahonnan így szólít és így tanít bennünket. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, az ígéret szerint örökösök. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcstermővé az ő igéjét a mi szívünkben, így helyünkön csendesedjünk el és feleljünk a szavaira imádságban. Édesatyánk, hálaadással köszönjük neked ezt az adventi vasárnapot. Hálát adunk, hogy megérhettük ebben az esztendőben is, hogy készülődhetünk a te fiad érkezésére. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak úgy várjuk őt, hogy egyszer majd eljön, hanem itt és most. Nagyon kérünk, hogy valóban adj nekünk találkozást ő vele. A te lelked és a te ígéd érintsen meg az életünket, szólíts meg minket. Hadd menjünk úgy haza, mint akik veled töltötték ezt a megszentelt időt. Köszönjük neked a kerességet, köszönjük neked a te lelked erejét, vigasztalását, reményt adó jelenlétét. Köszönjük gondviselésednek is számtalan jelét, amivel kísértél bennünket az elmúlt héten. Köszönjük a lelki alkalmakat, amelyeken együtt lehettünk és hallhattunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy békében telhetett el ez a hét Magyarországon. Könyörgünk most is azokért, akik háborús övezetekben élnek. Könyörülj rajtuk. Érkezz meg oda is, mint igazi békekövet, aki a szíveket tudod átformálni. De tudjuk, hogy erőszakkal nem változtatsz egyikünkön sem. Hadd legyünk engedelmesek, Urunk. Hadd engedjük, hogy formálj ezen a mai napon és életünk minden idejében. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, Atyánk, szent lelked áldott jelenlétével, érints meg és taníts bennünket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most énekeljük, testvéreim, a 390. dicséret első versét. A 390. régiben 3.12-es volt, így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Tehát 390. első versszaka.
Thank you.
Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található Pál apostolnak a római levél levele 11. részének 32. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg ezt az igét, miközben a gyerekek már elindulhattak a maguk Isten tiszteleti alkalmára. Tehát a római levél 11. részének 32. verséből így szólít minket Isten beszéde, Isten üzenete. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. A mai ige szakasz a Galata levélből és ez a rómaiból vett idézet is arról szól, testvérek, hogy csodálatos módon, látható és láthatatlan módon is egybezárva, összezárva élünk. És ennek van jó és van rossz oldala is. Szeretnék mind a kettőről bizonyságot tenni, de nyilván nem mindegy, hogy hol és kivel vagyunk összezárva, egybezárva, ahogy itt az apostol mind a két ige szakaszban használja ezt a kifejezést. Maga az advent is egy érdekes dolog, mert például egy időpont is összezár bennünket. Minden ember ugyan afelé az időpont felé menetel. Egy ponton mindnyájan egyszerre fogjuk átélni, hogy ennek a történelemnek vége szakad. Ez is egy összetartozást ad az emberiségnek, akár tudnak róla az emberek, akár nem. Ez a valóság, hogy összezár minket az idő maga, és az, hogy véges, és hogy ugyanakkor lesz vége minden ország történelmének, és minden akkor élő ember életének itt a Földön. Ez is egy érdekes, lehet, hogy ijesztő, a hívők számára pedig reményteljes összetartozás, összezártság, az idő, amely nem fogságban tart, hanem telik, jó esetben betelik, és nem csak elmúlik. És hisszük, hogy ha az Úrral töltjük, akkor telik az időnk, nélküle meg csak múlik. Ennyit az időről röviden. A látható összezárásról röviden. Összezár minket a Föld. Itt lehet élni. Itt van minden adottság arra nézve, hogy az élet működjön, és az ember boldogulni tudjon. Megpróbáljuk persze kitörni, és a Holdon próbálkoznak, meg tudósok a Marssal kacérkodnak, tudjuk, hogy hát, ha ott is működhetne az élet, de az egyértelmű, hogy itt, a Földön összezár minket egy csodálatos biológiai és éghajlati és mindenféle egység. Itt lehet élni. És itt tud élni az egysejtű is, és a legbonyolultabb szervezet is. Össze vagyunk zárva aztán magában a testben. Akármennyire is különbözőek vagyunk, ezt majd még hangsúlyozom, hogy persze van egy csomó különbség ember és ember között, de a szerv átültetések bizonyítják, hogyha persze megfelelő feltételeket meg kell keresni, én is tudom, de teljesen mindegy, hogy sárga a bőröm egyébként, fekete vagy fehér, ha adni tudok valakinek egy vesét, és a szervezete alkalmas, hogy befogadja, akkor teljesen mindegy, hogy ez a valaki éppen melyik néphez vagy nemzetséghez tartozik. Összetart, összeköt, összezár minket a test, és ennek van áldott előnye, pont ez például, amit az orvostudomány igyekszik is kihasználni. Ugyanakkor néha szeretnénk kitörni a testből, mert öregszik, mert betegszik, mert megfárad, néha terhesnek tűnik a testünk, és mégis ez egy áldott adottság, hogy össze vagyunk zárva az embereknek alapvetően, biológiai értelemben egyforma testük van. És egybe vagyunk zárva még a közéletben is, na erről már kevesebb jót tudnánk felhozni, de azért hozzunk fel, hiszen van egy-két olyan világkormányzói döntés, ami jót tesz, de ebben most nem akarok jobban belemenni, mert egy kicsit jobban félünk attól, hogy mindent manipulálnak és irányítanak olyan dolgokat is, akár az egészségügyben, akár a világpolitikában, amivel nem feltétlenül értünk egyet, nemhogy a többség, hanem még a kisebbség sem. Összezárva élünk, és amit csinálnak a multik, az hat ránk, amit eldöntenek valahol, nem mondok szervezeteket, meg emberi csoportosulásokat, azoknak hát jó esetben az előnyeit éldezzük, rossz esetben pedig isszuk a levét,
Hát csak egyet engedjetek meg, mert ez úgy szembe jött velem a héten, mint egyik beszélgetős vitaműsornak az adaléka adata, hogy ugye nagy téma ez a környezetszennyezés, és tényleg az, de hát ilyen döbbenetes dolgok derülnek ki, ha utána olvasunk, hogy egyetlen óriás tankhajó a kén-oxidnak különböző válfajaiból annyit bocsát ki, mint 50 millió autó. Ennek többek az az ok, hogy másfajta üzemanyagot használnak ezek a tankhajók. De a tény az tény, egy az 50 millióhoz. És azért tudjátok, hogy tankhajó elég sok van azért, ha nem is millió számra, de nincs olyan cucc szinte rajtunk, amit valami hajó ne szállított volna valahonnan, valahova. Na, ennyit erről röviden, hogy közben jönnek a nagy számok és a propaganda, hogy de muszáj autót cserélni, meg így, meg úgy. A tankhajók meg csak úsznak, és okádják magukból például a kén-oxidnak a különböző válfajait, ami hát meglehetősen rákkeltő és veszélyes anyag. Na, ennyit röviden a környezetvédelemnek a visszásságairól, meg arról, hogy össze vagyunk zárva, mert most mit csináljak? Most tényleg most akkor eldöntöm, hogy én ezentúl távol-keleti cuccot nem vagyok hajlandó megfogni se. Csak lassan nem lesz mit megfogni akkor. De valahogy minden onnan jön, és onnan vagy repülővel jön, azt nem mondom, azok is eszméletlen sok káros anyagot bocsátanak ki, vagy tankhajóval jön, ami megint mondom, egy darab annyit szennyez, például kénből, illetve a kén-oxidnak különböző válfajaiból, mint amit 50 millió autó bocsát ki magából. Na, ennyit erről, hogy azért az összezártságunk sokszor tényleg ijesztő, de én ma arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy van egy, ami nagyon-nagyon jó. Sejtitek, gondolom, hogy mi lesz, már itt elmondom az eleje felé, hogy az Úr Jézussal való összezártság. Amikor az ember élete úgy összezár. Amikor összezár vele. Összezár gondolatban, összezár imádságban, összezár abban, hogy fizikailag miért jövünk mi egy helyre. Hát tényleg ma már aztán lehetne online csinálni, rákötnénk az internetre ezt a kamerát, amit most működik velem szemben, és kérem szépen, hát Kamcsatkától Üzbegisztánig és Kanadától Ausztráliáig, ahol magyarok élnek, mindenki hallgathatná, nézhetni ezt az istentiszteletet, és mégsem támogatjuk annyira ezt a dolgot, bár betegség meg járvány idején volt ennek haszna, ennek is volt haszna, de itt mi most össze vagyunk zárva az Úrral. Össze vagyunk zárva, hogy csak őt hallgassuk. És itt tényleg azért nem csinálunk mást. És higgyétek el, hogy azért nem annyira rossz ez a passzív istentisztelet, amit mi csinálunk reformátusok. Persze lehet kritizálni, hogy túl passzív, mert egy ember szövegel, a többi meg csak ül. De most nem menjünk ebbe bele. Mi az Úr Jézussal vagyunk itt összezárva testvérek e falak között. És ő kopogtat a szíved ajtaján. És ő szerette valami olyan üzenetet ma rád bízni, amivel tovább léphetsz, erősödhetsz, tisztulhatsz, felszabadulhatsz, örömöd lehet. Megragadhatod a bűnbocsánat kegyelmét. Bizonyossá válhatsz az örök életed felől. Megerősödhetsz a hitben. Gazdagodhatsz a szeretetben is, csak azáltal, hogy most nem ölelgetsz senkit, hanem magadba engeded az ígét, és itt vagy összezárva Jézussal. Itt vagyunk összezárva az Úr Jézus Krisztussal. Mert igenis van láthatatlan módon történő összezárás. Akármennyire különbözünk egyébként, van közös a sorsunkban, és lehet közös pont, amit megélünk, ahol megéljük a hitet, az Úrral való találkozást. Maga az emberiség vajon miben közös láthatatlanul? Mert egyébként egy kicsit tegyünk hangsúlyt arra is, hogy azért nagyon sok különbség van az indulatainkban, a test felépítésünkben is, már legalábbis formális, látható módon, de ott belül, amit nem látunk, ott is vannak különbségek köztünk, gondolataink szanaszét szaladgálnak, talán most is. Van-e közös pont? És vajon mi a helyzet, ha itt tesszük föl a kérdést, hogy van-e közös pont abban, hogy hová megyünk? Mennybe vagy pokolba? üdvösségbe vagy kárhozatba. Tudjátok, hallhattátok már ezt a kifejezést, ugye voltak teológusok, akik kettős rendeléséről beszélnek Istennek magának, ezt hívjuk idegen szóval kettős predestinációnak, mintha a mi mennyei atyánk előre szétválogatta volna a mi sorsunkat, és azt mondta, hogy te elkárhozol, te meg üdvözülsz. De itt valami nem stimmel. Pont a mai két ige, a Galata levél 3-ból, meg a Róma 11-ből idézett mondat mutat rá, hogy nem így áll a helyzet. Van közös a sorsunkban, és nem így van, hogy előre el vagyunk rendelve kárhozatra. Ilyet sehol nem olvasunk a Bibliában. Mit hoz az advent egyiknek szörnyűséget? Előre elhatározott, eldöntött módon kárhozatot, poklot, nyomort. Ezt hozza el az advent, amikor az Úr Jézus eljön és lezárja ezt a történelmet. Másiknak meg elhozza az örök üdvösséget. A két idézett helyen, tehát a Galata 3.22-ben és a Róma 11.32-ben ugyanazt a szót használja az apostol. Mind a kettőnél azt mondja, hogy Isten maga, vagy az írás, vagyis Isten szava egybezárt, összezárt, ő maga valamibe minket. Van egy teljesen közös pont, testvérek. Van egy közös tulajdonság, közös helyzet, közös sors. Mind a 8 milliárd ember számára. És hogyha többen leszünk, akkor is. Van egy közös pont, egy közös tulajdonság, egy közös helyzet, Isten döntése nyomán. Egyetlen egy van. Össze vagyunk zárva a bűnbe és engedetlenségbe. Így írja az apostol. És a kettő itt most ugyanazt jelenti. Az egyik mondatban a bűnt írja, a másikban az engedetlenség szót használja. Ez az a közös pont, amely minden egyes emberre érvényes, összezár minket a bűnbe, az engedetlenségbe. A bűn esettől kezdve minden egyes ember helyzete, sorsa ugyanaz. Ugyanaz. Nem úgy van, hogy az emberek egy részét kárhozatra rendelte, hanem azt mondta, hogy mind elvesztetek. Mind. Mi mutatja ezt? Nagyon szimbolikusan, nagyon kézzelfoghatóan írja le a bűneset története Mózes első könyve 3. részében. Az ember engedetlenné lett, csak azért se azt csinálta, amit Isten javasolt és kért. Mi lett a következménye? Tessék kifáradni az Éden kertjéből. Nehogy ehessetek az élet fájából. Hány ember került ki az Édenen kívülre, testvérek? Egy szó a válasz. Mind. Mind. Az egész emberiség ebben a pillanatban elvetetté lett. Tehát azt felejtsétek ki, ha valaki azt mond, felejtsétek el, ha valaki azt mondaná, hogy vannak, akiket Isten eleve a kározatra rendelt, mert ez így nem igaz. Az igaz, hogy mindenkit kizárt, Ádámmal és Évával együtt, az összes utódját is, téged és engem is, kizárt minket az Édenkertből, hogy nehogy az örök élet fájáról enni tudjunk. Nem tudunk, ma már azt sem tudjuk pontosan, hogy hol volt, de földi valóságos hely volt az Éden kertje. Tehát mi be vagyunk, mi közösek? Mi az az közös tulajdonságunk? Az, hogy össze vagyunk zárva az engedetlenségbe, a bűnbe. És erre talán az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyíték a pici gyermekek viselkedése. Hát honnan a csodából veszik a kicsi gyerekek az önzést, az erőszakosságot, a követelőzést, ha esetleg már van egy huguk, a bántást? Hát ki az a, bocsánat, őrült szülő, aki ilyesmire tanítaná a pici gyermekét? Hát nem kell tanítani, hozza magával. Ez annak a bizonyítéka, hogy az Édenen kívül született ő is, ahogy te is, meg én is. Ez a közös a több mint 8 milliárd emberben. Ez Isten első predestinálása, vagyis határozata, rendelése, amely napon esztek arról a fáról, bizony meghaltok, kikerültök a velem való közösségből, és bejön az életetekbe a halál, megmondta előre Ádámnak és Évának, és x idő után be is teljesedett. A kizáratás az ott és akkor, a testi biológiai halál pedig néhány évvel, évtizeddel később. Összezárva élünk saját bűneinkkel és engedetlenségeinkkel, az lenne az igazságos, hogy mindenki elkárhozzon, testvérek. Megyünk tovább, nem állunk itt meg, hál' Istennek, de ezzel muszáj szembenézni, ha valaki lelkileg szeretne talpra állni, ha szeretne örülni az életnek, és szeretne örülni a kegyelemnek, az Isten szeretetének, az csak akkor fogja tudni megélni, megtapasztalni, ha először ezzel az igazsággal néz szembe. Például az 1 Mózes 8.21-ben olvassuk, hogy az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz az ő ifjúságától fogva. Vagy olvassuk a 14. Zsoltárban a következőket, 14. Zsoltár 2. és 3. vers. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. És ugyanezt idézhetjük és idézzük Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 3. részéből, 12. vers. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ez azt jelenti, hogy senki nem viszi véghez tökéletesen Isten akaratát. Minden ember életében gyerekkorától kezdve ott van az engedetlenség, nem azt csinálom, amire kaptam az életemet, hanem amire én akarom. Nem azt keresem, hogy az én teremtőm miben gyönyörködik, mit áldana meg, hanem ami éppen eszembe jut, ezt csináljuk kicsik gyerekkorunktól késő vénségünkig. Egybe vagyunk zárva, össze vagyunk zárva az engedetlenségbe, és éppen ezért még egyszer mondom, az lenne az igazságos, hogy mindenki elkárhozzon. Mindenki kivétel nélkül. És fontos itt hangsúlyozni, hogy pontosan ez az igazságos döntés, mert azt nagyon nem tartanánk mi se igazságosnak, nem minthogyha mi szavaznánk róla, ezt csak úgy megjegyzem szerényen, szóval nem mi szavazunk, hogy mi igazságos, Uram Istenem, és mi nem, szóval zárójel bezárva. De azért valóban lázadnánk, ha azt mondanánk tényleg, hogy Isten eleve nem ad ezeknek esélyt, amazoknak meg ad, ezeket eleve kározatra veti, azokat eleve nem, akkor ezek bármit csinálnak, sehogy se üdvözülhetnek, amazok meg bármit csinálnak, mindenképpen üdvözülhetnek. Nem. Nem. Mindenkit bezárt, egybe zárt a bűnbe és engedetlenségbe. Mindenkit. Ez az alaphelyzet. Így indulnak a pici babák. Nem azért, mert csináltak valami rosszat, hát mit csináltak volna még egy-két napos korukban? Hát nyilván nem tettek semmi rosszat. De a helyzetük ugyanaz. Ugyanaz, össze vannak zárva az emberiség sorsával. Isten döntése miatt. A bűn zsoldja a halál. És itt már a kározatról beszél a Róma 6.23-ban Pál apostol, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. És olyan jó, hogy most már erre térhetünk rá, mert igazából ebben is, mint végig az egész Bibliában újra és újra felbukkan, feltör, mint egy forrás, mint egy szökőkút, kirobban ebből a sötét képből és valóságból az Isten szeretet teljes kegyelme. Mert Isten összegyűjti és összezárja a hívőket is. Ahogy teljes az egység az elveszettségben, nincs kivétel, teljes az egység és összhang a megmenekülésben is. Tehát teljes az egység, az összhang az elveszettségben, és ugyanígy teljes az egység és összhang a megmenekülésben is. És ezt mondja el ez a két ige, amit ma többször idézek, ez a Róma 11.32 és a Galata 3.22, a római levelet idézem, mai alapigénket. Figyeljétek meg, hogy fogalmaz tehát. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Jaj, ez egy könnyen félreérthető mondat, és megjegyzem, hogy voltak is, és vannak is még teológusok is, akik erre alapozva azt mondják, hogy hát akkor mindenki üdvözül, hát itt van megírva, hogy mindenki megkönyörüljön. Csak ez nem ezt jelenti. Meg kell nézni az eredetit, meg kell nézni az összefüggéseket, és látni kell, hogy ez azt jelenti, hogy mindenki könyörületből fog üdvözülni. De tele van a szíve Istennek könyörülettel. Mindenki könyörületből, mindenki kegyelemből fog üdvözülni, aki üdvözül. Ez ezt jelenti, testvérek. És a másik mondata is a Galata levélben. Nincs más mód, nincs más út, nincs más szansz. Csak a kegyelem, csak a könyörület. Mindenki könyörületből üdvözül. De Istennek van a szívében könyörület. Ezért juthatsz hitre. Ezért hirdethetem, hogyha még nem vagy hívő, legyél, el fog fogadni, meg fog segíteni. Ha keresed az Istent, megtalálod, mert nem rejtőzik ő el. Ha keresed Jézust, azonnal érvénybe lép a János 6.37. Aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem, el nem küldöm. Isten szíve tele van könyörülettel. De először ki kellett mondani, hogy mind elveszett, mert mind engedetlen, mert mind bűnös gyerekkorától kezdve. Mind az Édenen kívül született, ez a helyzet, közös sors. Össze van zárva a sok milliárd ember. Nincs különbség. De aki hallja a hívásomat és hisz Jézusban, az mind üdvözül. Összezárom a hívőket, megtartom a hívőket. Gyere és legyél hívő. Teljes az egység, az összhang a megmenekülésben is. Kegyelemből, hitáltal, hogy sokszor idézzük Pál Efézusi levele 2. rész 8. versét. És utalok a kisgyermekekre is, mert nem lehet elégszer elmondani, hogy mit tudunk mi a kicsikről. Sok olyan kegyes ember van, aki megkérdőjelezi, hogy hát mit tudhatunk, hát nem tudnak hinni, és akkor mi lesz velük? Mi lesz velük? Az Isten üdvözíti őket úgy, ahogy akarja. Értitek? Ezt jelenti, hogy Isten mindenkit könyörületből üdvözít. Könyörületből. A kis babákat is. Hát ha ő úgy dönt, hogy az összes babát, aki meghalt, a mennybe viszi, ki mer ellene szólni? Jelentkezzen. De bátran állítom, hogy a sátán sem mer jelentkezni. Senki nem mer jelentkezni. Ha Isten úgy dönt, hogy minden babát üdvözít, aki kicsit gyerekkorában meghalt, könyörületből üdvözíti őket is, ahogy engem. És itt jön be az a nagy tanítás, amit nem győzünk a reformáció óta újra és újra hangsúlyozni, hogy nem azért, mert megérdemlem. Nem azért, mert ilyen meg olyan nagy hitem van. Nem is azért, mert egyszer megtértem. Arra szükség volt, meg kellett vallani a bűneimet, sőt, még most is újra oda kell mennem az Úrhoz a bocsánatot elkérni. Nem azért üdvözülök, mert van lelkészi diplomám. Könyörületből üdvözülök. Könyörületből, más szavakkal, ingyen, kegyelemből, hit által, de a hitet is kapom. Tehát értitek, mindenki, aki üdvözül, azért üdvözül, mert irgalmas az Isten. A pici baba is, meg ha valaki 100 évesen tér meg, és eszmél föl végre rá, hogy kegyelemből én is üdvözülhetek? Igen. Mi lesz a jó cselekedeteimmel? Drága vagy, jót tetted, de nem azért fogsz üdvözülni. A jó cselekedeteid egy bűnödet se törlik el, a bűnödet csak vér törli el. A bűnt csak Jézus vére törli el, semmi más. Akkor mondhatja a 100 éves is, és akkor tényleg lehet üdvösségem? Lehet. Milyen alapon? Kegyelmi alapon. Irgalomból, az Isten irgalmas szeretetéből. Ezért hirdethetjük kórházi ágyukban, szociális központokban, mindenütt, hospiszban és bárhol. És hirdetjük már óvodákban. Gyerekek, higgyétek, hogy az Úr szeret titeket, és az Úr Jézus valóban kikapott helyettetek. És megbocsátást nyertek, és örök életet kaptok. És éljetek boldogan, felszabadult szívvel, mert bár ti is benne vagytok abban a többi 8 milliárdban, akinek egy lenne a sorsa, mindnek el kéne kárhoznia, de ti már benne vagytok összezárva abba a kisebb körben, amit egyháznak, az igazi egyháznak nevezünk, a Krisztusban hívő közösségének. Gyertek és örüljetek, mert irgalmas és kegyelmes az Isten, és összezár benneteket. És csak egy bibliai példa még végére, ismeritek sokan, amikor Izrael Egyiptomból vonult, annak idején kiszabadult a rabszolgaságból, és vándoroltak az ő jövendő hazájuk felé, a Kánaán földje felé, és hát egyszer-kétszer előfordult, hogy lázadtak, és van egy történet a 4 Mózes 21-ben leírva, amikor megint csak lázadás tör ki Mózes ellen és Isten ellen, hát nincs elég ennivaló, meg semmi se jó, meg kényelmetlen a puszta, meg minden. És Isten ott azt mondja, hogy na figyeljetek, most egy kicsit elég volt ebből, most egy pár mérges kígyót rátok küldök. Bizony, van ilyen. De mit mond Isten? Mózes, állíts föl egy póznát, tegyél rá egy részkígyót, és aki fölnéz a részkígyóra, az megmenekül. És ha belegondoltok, milyen döbbenetesen egyszerű megoldás. Mit várt Isten, hogy most hirtelen javuljatok meg, na most aztán tartsatok kollektív bűnbánatot, tessék ledolgozni ezt a sok rosszaságot, amit már eddig csináltatok, újabb áldozatokat tessék bemutatni, könyörögni, térden állva csúszni, mászni? Nem. Bár helye van a bűnbánatnak, helye van a megalázkodásnak, helye van annak is, amikor valamit hála áldozatként odaszánunk az Úrnak, de csak ennyit kér ott a konkrét történetben, Mózes 4. könyve 21. fejezetében, hogy nézzetek föl a részkígyóra, és megmenekültök, és megtörténik. Megtörténik. Aki felnéz a részkígyóra, mert hiszi Isten szavát, hiszi Isten ígéretét, hiszi Isten irgalmas szívét, fölnéz a részkígyóra, és közömbössé válik benne a mérges kígyó mérge. Isten egy pillanat alatt közömbösíti a mérget a szervezetükben. És az mind megmenekül, aki hittel fölnéz a részkígyóra, és nem kell magyaráznom, hogy ez a föltekintés ma Jézusra vonatkozik, hogy lélekben a kereszten, meg a mennyben látjuk őt, mint megváltónkat és mint üdvözítőnket. Nézz föl Jézusra, és megmenekülsz. Ennyit kér. De ezt most a mai igénk alapján így fogalmazzuk meg, hogy kösd össze az életedet vele. Kövesd. Kövesd a szemeddel. Kövesd, és már nagyon buta példa, de most egy film részlet jutott eszembe, már nem is tudom mi a címe, mindegy. Két rabot még benne a börtönben összeláncoltak a lábukat, a jobb meg a bal lábat, és utána megszöktek. És hát arról szól többek között a film, hogy persze botorkálnak ott összeláncolt lábbal, nem valami ideális, tehát nem jó a példa, de mégis egy kicsit szemlélteti, hogy az Úr Jézussal még ez is jó. Uram, kösd össze a lábamat, oda akarok menni, ahova te. Azt akarom csinálni, amit te. Ott akarok lenni, ahol te akarod, hogy legyek. Összekötöm az életem veled. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hogy Pál is kérdezte a damaszkuszi úton, és egész élete utána erről szólt, hogy Jézust követte, vele élt, kapott hideget is, meleget is, de öröme volt Pálnak, és boldogan írja ezt le, hogy bár mindenki a bűn és engedetlenség alá lett rekesztve, de ugyanígy összerekeszti, összetartja, összezárja Isten az ő népét, és egy nem sok, annyi sem vészel. Senki nem vészel, aki Krisztussal összeköttetett. Olyan szépen mondja ezt az egyik énekünk, ezt most csak olvasom, ezt nem fogjuk énekelni, az 508. dicséret 3. verse ez. Reménység kötelével véle az Úrral már összeköttettem. Erős hitem kezével már ő belé helyeztettem. El nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál. És tudjátok, és idézzük még föl, hogy ezt foglalja össze Pál szintén a római levélben, gyönyörűen a 8. rész végén, ezt még hadd idézzem, hát ha valaki még nem hallotta. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Így van, hiszük, így lesz, kérjük
így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott igére, a 170. dicséretünkkel. 170. dicséret, 7. versét keressük meg. Ez 273-as ének a régi énekeskönyvben, tehát 170 vagy 273, 7. versét énekeljük most. Kezeidnek karjaiban, élet-halál birtokodban megmutatád, hogy markodban vagyon minden oltalmadban.
Kezeidnek karjaiban, élet-halál birtokodban, megmutatád, hogy markodban vagyon minden oltalmadban.
Így helyünkön imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálaadással borulunk eléd, mert te magad vagy az Isten kegyelme, irgalmassága, a testet öltött szeretete az Úrnak. Hálát adunk a te igédért, amely elénk hozta azt a szomorú és mégis fantasztikus valóságot, hogy nincs különbség. Mi emberek összezárva élünk itt a földön, a testben, a társadalomban, a világpolitikában, de élhetünk veled összezárt életet. És köszönjük, hogy a te oltalmazó kezed soha el nem ejt. Köszönjük, hogy összezárhatjuk a szívünket a te szíveddel, egybehangolhatjuk a gondolatainkat a te gondolataiddal, hogy a te akaratod legyen a mi akaratunk, hogy a te útmutatásod legyen a mi útjelzőnk. Hálát adunk neked mindezért, Úr Jézus, és kérjük, bocsásd meg azt a sok-sok önfejűséget, azt a sok-sok saját utat, amit megcsináltunk, végigjártunk. Bocsásd meg, amikor azt hittük, hogy jobban értünk az élethez, mint te magad, aki az élet vagy. Hiszen te vagy az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is általad. Kérünk, Úr Jézus, segíts, fogadj el, amikor most felajánljuk magunkat. Legyen összezárva a sorsunk a te sorsoddal, hiszen te meghaltál, de feltámadtál, és ott vagy az atya jobbján, és uralkodsz örökkön örökké, és onnan jössz el az utolsó adventi napon, hogy összegyűjtsd a te népedet, hogy összefogd, összezárd mindörökre, és a te népeddel együtt új királyságot állíts fel az újjáteremtett világban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk így a gyermekeinket, az unokáinkat, a jövendő nemzedékeket. Köszönjük, hogy nem kell kiszolgáltatottan élni e világ ideológiái szerint, e világ hatalmasságai szerint, hanem kötődhetünk és ragaszkodhatunk hozzád, mert te megváltó, megmentő, megtartó úrunk vagy. Tiéd minden hatalom menjen és földön. Így kiáltunk hozzád egymásért, kiáltunk betegeinkért, adj gyógyulást kérünk, és köszönjük mindazokat, akiket meggyógyítottál. Kiáltunk gyászolókért, adj vigasztalást nekik. Kiáltunk egyházunk és városunk és országunk vezetőiért, adj bölcsességet nekik, hogy ne sodródjanak a világ hatalmasságaival, hanem figyeljenek rád, és valóban neked akarjanak engedelmeskedni. Kiáltunk a határon túlélő magyar testvéreinkért, vigyázz rájuk, őrizd őket, hallgasd meg a szép nyelven elmondott imáikat. Kiáltunk, Urunk, a háborús tűzfészkekért, csitítsd az emberi indulatokat, a gyűlölködéseket. Kérve kérünk, küldj oda olyan embereket, akik már ismerik a te békédet, hogy legyenek valóban béketeremtők a te szereteteddel, a te megbocsátó kegyelmedre támaszkodva. Így kérjük, Úr Jézus Krisztus, hogy irgalmas szereteteddel vedd körül, vezesd és tartsd meg valamennyünk életét. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőinek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és még néhány percben a hirdetnivalókat hadd osszam meg veletek, hogy közös dolgainkról tudjunk. Minden vasárnap imaóra van az alkalom előtt itt a Kálvin téren 9:30-tól. Szeretettel várjuk a közbenjáró imádság szolgálatába a testvéreket. Ma is említem, hogy egyházmegyei evangelizációnk felvételei meghallgathatók a honlapunkon. Takaró Károly nyugalmazott tábori püspök testvérünk szolgálatai október 15-től 20-ig hangzottak el. A hbrfkálvintér.hu oldalon belül a média és jó hírt hallhatsz menüpontok alatt megtalálhatók. Megérkeztek a bibliaolvasók, kalauzok, naptárak, egyéb karácsonyi kiadványok, éljünk vele, a lelkész hivatalban vásárolhatóak ezek. Azt is hirdetem mától, hogy tartós élelmiszergyűjtést indítunk a gyülekezetünk rászorulói részére, tehát most úgy néz ki, hogy nem máshova küldenénk el ezeket az adományokat, hanem itt összegyűjtjük, és a gyülekezet rászorulóinak szeretnénk eljuttatni. Lisztet, cukrot, száraz tésztát, stb. Le lehet adni a lelkészi hivatalban. Kérdezzük azt is, hogy december 17-én 16 órától az esti istentisztelet után annak keretében a Fösvény címmel evangéliumi színdarab kerül előadásra az ifjúsági csoportunk szervezésében, Rácz Gábor beosztott lelkész testvérünk rendezésében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk majd, tehát ez majd 17-én lesz délután. Azt is említjük, hogy a karácsonyig a templomban tartjuk az istentiszteletet, reméljük, hogy fel tudunk öltözni annak megfelelően, bár egy kicsit fűtenek az elektromos szálak ott a térdünknél. Azt is jelzem, hogy a utolsó előtti oszlopig vannak kiépítve a fűtőtestek, tehát aki fázósabb, az inkább előbbre jöjjön, mert az utolsó előtti oszlop után már nincsenek beépítve ezek a fűtőtestek, ott ne tessenek keresni. Ma délután 16:30-tól lesz a fiatal felnőttek körének alkalma az ifi teremben. Jövő vasárnap különös szeretettel várjuk azokat a presbiter és pótpresbiter testvéreket, akik még nem tettek presbiteri esküt, nem voltak korábban presbiterek vagy pótpresbiterek, törvényünk szerint még idén leteszik az esküt, és így veszik át a stafétabotot majd január 1-től. Azt is említem, hogy jövő vasárnap délután 2-kor indulunk az új testület valamennyi tagjával egyházmegyei presbiteri találkozóra, Vámospécsre, ahol a Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Vicián Miklós lesz a vendég előadónk. Ő maga 46 éven át szolgált presbiterként a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezetben. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért is. Heti alkalmaink közül külön említem, hogy hétfőn este 5 órakor kezdjük a felnőtt konfirmációt. Tehát 5 órára várjuk a felnőtt konfirmandus testvéreket, nem 6-ra, mint eddig. Kedden 5-kor a missziói munkaközösségnek lesz megbeszélése az ifi teremben. Szerdán lesz konfirmáció előkészítő Bodaszőlőn, illetve Középkelten bibliaóra. Csütörtökön a Kálvin otthonban lesz délelőtt alkalom, délután konfirmációra, este pedig bibliaóra. Pénteken a fakultatív hittanórát is tartjuk a Bocskai gimnáziumban, illetve szombaton 5-től kezdődik az ifjúsági bibliaóra az ifi teremben. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, a Ferenc, Olivia, Xavér, Borbála, Barbara, Boróka, Vilma, Bács, Miklós, Döniz, Ambrus, Ányos, Mária, Marion, Natália és Natasa nevű testvéreket külön szeretettel, Isten áldja meg őket. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. Isten igéje bátorít minnyájunkat, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, most pedig befejezésül a 170. dicséretünkhöz térjünk vissza, 170. dicséret 8., 9., 10. versével zárjuk Isten tiszteletünket, így kezdődik a 8. vers, erős vitéz, mint népeit, az ember őkét szemeit, mint jó pásztor, ő juhait, úgy oltalmazza híveit.